A mai beszélgető társam egy csodálatos ember, aki megtapasztalta Isten szeretetét, aki élőben tapasztalta a megtérést. Kérlek, mondjál magadról egy pár szót először.
Először is talán annyit, hogy annyira vagyok csodálatos, amennyire a többi ember. Ez csak azért mondom, mert tulajdonképpen ugye hát mindannyiunkat Isten ugyanannyira szeret. Tehát én Bakos Kristóf vagyok, és építészmérnök, és mondhatom, hogy gyermekkorom óta hitben nőttem föl, szüleim katolikus hitben neveltek, bérmálkoztam, és így éltem az életemet 41 éves koromig, amikor is nagy változás állt be az életembe. Egyébként családos vagyok, két kisgyermek apukája, és hát élem a dolgos hétköznapjaimat.
Kristóf, téged úgy ismertelek meg, hogy eljöttél májusban egy képzésre, egy evangelizációs képzésre, de gyerekkorod óta arra vágytál, hogy hirdesd az evangéliumot?
Hát ezt hazudnék, ha ezt mondanám. Tehát igazából én olvasmányaim keresztül kerültem közel valahogy talán jobban a hithez, mint ahogy megéltem. Tehát hiába neveltek katolikusnak, és jártam rendszeresen templomba, de egyre az ifjúságom során egyre jobban eltávolodtam a gyakorló kereszténységtől, gyakorolt kereszténységtől sajnos, és hát kiüresedett a hitem. Még érdekes van az olvasmányaimban, főleg én egyébként valahogy az orosz klasszikusok, a Dosztojevszki szenvedésekkel teli regényeimben éltem meg valahogy hogy a Krisztushoz közeli hitemet, de a cselekedeteimben jó alaposan eltávolodtam, és hát meg se fordult a fejemben az evangelizáció, inkább sajnos a szórakozáson meg a barátaimon törtem a fejemet, és hát valóban azt lehet mondani, hogy egy percig se gondoltam volna, mondjuk 5 évvel ezelőtt se, hogy engem az utca hívni fog.
Mi az, ami téged megingatott gyerekkorodban?
Mivel rendszeresen vittek ugye a szüleim templomba, és azt hittanra jártam, első áldoztam, bérmálkoztam, azt azért mondhatom, hogy a Jézus Krisztus személye az úgy mint etalon maradt meg a későbbi idők során is, az elhajlott ifjúságomban is, és igen, talán ő mindig megmaradt nekem. Nem nagyon foglalkoztam, nem nagyon olvastam utána, de az ő személye, az ő végtelen tisztasága, ez azért valahol a mélyen elkísért. Én úgy mondtam magamnak, hogy amikor úgy nehezebb időszakok voltak, hogy azért az, hogy én sok időt töltöttem a templomba, ha máshogy nem, legalább ott voltam, ez adott mindig is egy védettséget a nehezebb helyzetekben, ez adott egy támaszt nekem, tudtam imádkozni, tudtam odafordulni nagy baj esetén, és aztán ahogy hát sokan vagyunk így, amikor mindig történt valami nehézség, imádkoztam, és amikor a nehézség elmúlt, akkor nem foglalkoztam sajnos a hitemmel. Ez így volt.
És később hogyan erősödött a hited, vagy a kapcsolatod? Mi az, ami mégis idehozott, hiszen én egy hívő embert ismertem meg a személyedben?
Igen, hát ez egy 41 éves korom táján történt, egy mondhatom, egy igen mély magánéleti trauma, amikor olyan mélységekbe zuhantam le saját magammal kapcsolatban tulajdonképpen, hogy már nem volt más kiutam, hanem, hogy úgy mondjam, vissza kellett nyúlnom a gyökereimhez, és akkor találtam én rá ismét a hitemre. Tulajdonképpen ez nem a pofon az hirtelen ér, de a felismerés, hogy van hova menekülnöm, van hol megtalálom a támaszt, az úgy néhány hónap. Először csak úgy ismét elkezdtem forgatni, nem ismét, mert szomorúan kell azt mondjam, hogy akkor először kezdtem el komolyabban olvasni a Bibliát, végigolvastam az evangéliumokat, talán először a János evangéliumot, elkezdtem odafigyelni, mi meglepő, odafigyelni a Szentmiséken, odafigyelni az evangéliumra, odafigyelni, hogy mit mond a pap, és egy teljesen más minőséget kezdtem felfedezni saját magam. Ez egészen újszerű volt egyébként, hogy ott gazdag hit, egy nagyon csodálatos perspektívák tárultak föl, és egyre ezt lehet mondani, hogy ekkor egy ilyen örvénybe kerültem, és innen már majd, hogy nem, szinte lépésről lépésre, lépcsőn felfelé haladtam, és igazából nagyobb és nagyobb nehézségek értek, de ekkor már fel voltam vértezve, és a hitemet elkezdtem újra megélni, vagy talán most kezdtem el inkább először mélyen megélni.
Amikor visszatértél, segített konkrétan valaki, vagy belülről fakad fel benned a szívedben, hogy Jézushoz forduljál segítségért?
Ez nagyon jó kérdés, mert először magam voltam, és talán az evangélium, aztán később, ahogy érzékelni kezdtem azt, amit ugye a modern kerügma is, modern igehirdetés is a 6. pontban, most már tudom, mond, hogy közösség nélkül nem lehet egy bizonyos szinten túllépni. Tehát egy olyan egy évnyi ilyen, hogy mondjam, ilyen saját kutatás, vagy saját önszorgalomból történő hitbeli elmélés után közösséget kezdtem el keresni. Először csak úgy az interneten, úgy a környéken, ahol éltem, ott tapogatóztam, hogy is néznek ki, vannak egyáltalán közösségek. Olyan szinten nem tudtam a közösségekről, hogy még életemben nem, előző életemben nem tapasztaltam semmilyen közösséget, nem éltem meg, nem ismertem semmit.
Előző életed azt jelenti, hogy még a megtérésed előtti rész.
Igen, egyébként ez ennyire, hogy nekem ma is így élem meg, hogy ez két külön szakasza az életemnek. És akkor, amikor ez megtörtént, és egy éve már úgy rengeteget azért sokat olvasok, tehát a hitről sokat olvastam, akkor felébredt erősen a vágy, és ez sajnos összekötetésben volt még egy szörnyű dolog, hogy édesapámat elég rapid, 2 hónapos súlyos betegség során elvesztettem, és azt a megrendülést már mondhatom, így egyedül nem tudtam elviselni, és ez tulajdonképpen édesapám temetésének a másnapján ott voltam, ott találtam magam egy nagyszerű karizmatikus közösségbe, és ez egy újabb lendületet hozott az életemben.
Milyen változást hozott? Azt mondtad, hogy nagyon nagy a különbség. Mi a kettő között? Azok, akik ezt megélték, azok igazán tudják a különbséget. Mi sokszor, akik folyamatosan a hitben élünk, nem éljük át azt a hatalmas változást.
Hát ég és föld, igen, valóban. Az a legsúlyosabb változás talán tényleg az egész világhoz való viszonyulásom. Nyilvánvaló, mivel ismertem az Istent, úgy mondom, hitben jártam, tehát az Isten megismerése, vagy hogy elfogadása, az nem az volt a döntő, hanem az, hogy milyen is ő. Tehát az első Szentlélek szemináriumon, amit elvégeztem, még 13-ban döbbentem rá, hogy az Isten szeret. Ezt azért a korábbi életemben sajnos így még úgy, hogy ott ültem a templomban, úgyse tapasztaltam meg, ott esett le nekem, hogy szerető Isten, és hogy gondunkat viseli, és hogy azért küldte el a fiát, hogy elmagyarázza nekünk, hogy mit is akar tőlünk ő, és ennek a mondjuk így földi aspektusa, pedig az emberekhez való viszony. Azért én egy olyan gondolattal éltem az életemet, hogy farkas törvények uralják a világot, az erősebb, az okosabb, az ügyesebb nyer, és annak ellenére, hogy nem voltam egy rossz szándékú ember, de mélyen azért valahol azt mondtam, hogy igen, hát ebbe a világba farkas törvények iralkodnak csak is, nincs is más. És itt tapasztaltam meg azt a hitben, ennek a mélységében, hogy bizony szeretnünk kell egymást, és hogy van testvéri szeretet ember és ember között. Az egyik ember pont olyan, mint a másik, akármilyen a bőrszíne, vagy akármilyen a gazdasági helyzete, és ezt úgy komolyan, úgy mélyen megélni, megérezni, ezt itt kezdtem el ezen az oldalon.
Kristóf, egy kicsit más irány. Én úgy tudom, hogy te valami módon belevonultál az ezoterikus dolgokba. Tudnál nekünk erről beszélni?
Igen, hát ez egy nagyon hosszú, és tulajdonképpen ez is egy nagyon, mondhatom, hogy szomorú történet, de hála a jó Istennek ez is azért happy end-el végződött. Tulajdonképpen ahogy én éltem a, mondhatom így, hogy zavaros kis életemet, a házasságom is egyre hogy mondjam, nehezebb helyzetbe került, és a feleségem egyre többet foglalkozott homeopátiával először, aztán az ezotériának más idézőjelbe, ugye izgalmas területeivel, mint például szellemtudomány, és ilyen kineziológia, és egyéb ilyen praktikákkal, és lévén én egy kicsit előbb tértem meg, mint ahogy aztán hála jó Istennek ő is. Lényeg az, hogy én úgy jártam, én magam is vele együtt eljártam ilyen előadásokra, és részt vettem mindenféle kineziológiától kezdve, mindenféle egyéb.
Egy pár szó, mi az, hogy kineziológia?
Hát, elmagyarázni se könnyű, ezek a ezotérikus gyógyító praktikák, mondhatom így egyike, a kineziológia, ami egyfajta ilyen, valamilyen, nem is tudom pontosan, ilyen kérdés, feltevések, és valamiféle szellemi úton való gyógyítás, gyógyító technológia, talán a lelket gyógyítja, de valahogy valami olyan módon, ahogy, amit mi, akik mondjuk mint gyógyulni szeretnénk, nem tudjuk, hogy igazából hogy. Mondhatom, hogy nem ismert a forrása, hogy gyógyít. Ez egy ilyen folyamat. Én erre ilyenre rendszeresen jártam, amikor lelki bajaim voltak.
Azt mondod, hogy ez nem jó, ez rossz. Honnan tudjuk, hogy ez rossz? Látszólag gyógyulnak az emberek?
Hát nyilván, amikor oda jártam, akkor én is éreztem sokszor javulást, és azért ezt hozzá kell tegyem, hogy én ezt nagyon sok alkalommal megfelelésből tettem, hogy a feleségemnek tulajdon megfeleljek, mert ő meg nagyon hitt ebbe. Én erősen szkeptikus voltam, és inkább nem is az én rajtam olyan, mondhatom, olyan nagyobb hatást nem feltett ki, de ez bizony az érzékeny embereken, akik elhiszik, azokon fejtik ki a nagyobb hatást. És ez egy nagyon-nagyon összetett és érdekes dolog, hogy sokszor eleinte eredmények vannak, és igen, gyógyulni, tehát fizikai és lelki gyógyulásokat hoznak ezek a gyógymódok, nevezzük így, de ennek később mindig ára van. Tehát valahogy az az eszme, ami emögött van, az benyújtja a számlát. És ez történt hát szegény feleségemmel is, ő nagyon sok ilyen dologban vett részt, és így szépen időről időre egyre jobban magával szemben, a házasságunkkal szemben, és már a családdal szemben is úgy felőrlődött, elbizonytalanodott, és olyan helyzetbe került, ami már nem csak egy összezavarodottság volt, hanem inkább már egy kétségbeesés, egy depresszív, pánikbeteg állapot. Miközben ő lelkesen gyógyulni akart, tulajdonképpen jót is akart, de azt lehetett mondani, hogy valamiféle megtévesztés áldozata lett, mert a középtávon, nem is hosszú távon, középtávon inkább egyfajta elveszettség állapotába jutott.
Viennai Szent Jánosnak a szavai jutok eszembe, aki azt mondta, hogy a pokol kapui jó szándékkal vannak kikövezve. Hányan a jó szándékból keresik ezeket a helyeket? Én is találkoztam már számos ilyen testvérrel, keresztényekkel, és nem tudták, hogy ez rossz, és gyógyulni szerettek volna, pedig a Szentlélek az, aki gyógyít és cselekszik. Ha kérdezem meg, hogy más ezoterikus dolgokba is belekeveredtetek?
Ahogy mondtam, a homeopátia az végigkísérte ezt a néhány évünket. A családban mi alkalmaztuk a homeopátát, gyerekeinken is kipróbáltuk. Én saját magamon is szedtem be, bár rám nem hatott, de a feleségem és a kisebbik lányomra igen, és a kisebbik lányomnál például a homeopátia teljesen egyértelműen álomzavarokat hozott, nagyon rossz álmokat, és miután ráébredtünk, hogy ez milyen rossz, és abba hagytuk, csak hosszú idő után múlt el, gyakorlatilag rémálmai voltak, és egészen furcsa boszorkányokról, rémes emberekről, izzószemű emberekről is álmodott szegényke, és hát ahogy én megismerkedtem ennek a mögöttes tartalmával, vagy talán pont mondhatom így, hogy megismertem azt, hogy nem tudjuk ennek az értelmesen megmagyarázható mögöttes hatásmechanizmusát, így döbbentem én rá, nyilván jártam utána, hogy itt nem jó dolgok vannak a háttérben.
Hogyan keveredtetek ebből ki? A kislányatok most már ettől megszabadult?
Igen, ő is, hála jó Istennek, és ami a legfontosabb, hogy a feleségem is, hiszen az ő szabadulás azért nem volt egyszerű, hiszen akkor én már úgymond a jó oldalról próbáltam őt segíteni, viszont ő még azért ragaszkodott egy darabig, és egyre, ahogy mondtam, egyre kétségbeesettebb állapotba került, és a családunk az összeomlás szélén, a házasságunk a összeomlás szélére került, és ekkor egy egészen különleges dolog történt, mondhatom, hogy az életemben, de talán nem csak az én életemben, hanem egy csoda történt, nevezhetem így, mert a legkétségbeesettebb állapotában a feleségemnek felkínáltam, hogy az én gyónási alkalmamra jöjjön el, és az én lelki vezetőm, aki akkor már a kezemet fogta ebbe a nagy küzdelembe már jó több mint egy éve, leült vele először csak beszélgetni, és aztán nagyon finom hangon megkérdezte tőle, amikor látta ezt a mély kétségbeesést és elkeseredettséget, hogy le tudnád-e te tenni gyermekem az ezotériát, abba el tudnád-e engedni, abba tudnád-e hagyni. És akkor a feleségemmel ez egy hatalmas érzelmi tolulás volt, és mégis mintha egy kő esett volna le, úgy mondta ki azt, hogy igen, és abban a pillanatban lehullott a szeméről a hályók, teljesen megváltozott a hozzáállása, és úgy jött ki a gyónási alkalomról, hogy egy oldalon voltunk. Teljes megtérés, 180 fokos fordulat, és egy egészen különleges, meg én azt mondom, csodálatos élménnyel léptünk ki gyakorlatilag a gyóntatófülke, illetve jött ki ő, és onnantól egy egészen más úton kezdett a házasságunk mozog. Nyilvánvaló mindenféle nehézséggel kellett szembenéznünk még egy ideig, de már egy oldalon voltunk, és úgy tudtuk fogni egymás kezét, és ez bizony egy pillanat műve volt, egy gyónás műve volt, ami hát mondhatom nyugodtan, hogy mind a kettőnk hitét, ekkor már az övét is nagyon-nagyon-nagyon megerősítette Jézus Krisztusban és az Isten jóságában.
Valóban a szentség hatalmas erő, és ebből is látjuk, hogy a gyónás nem egy egyszerű szimpla forma, hanem gyógyít. A gyónásban gyógyít Jézus az ő irgalmával, szeretetével, és megszabadít. Mert Jézus a szabadító és a gyógyító egyben. Istennek legyen hála.
Kedves hallgatók! Bakos Kristóf tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Lélek hangja.
Hogyan szólíthatom meg a mai generációt az örömhírrel? Erről beszélgetünk. Add tovább. Az Alfa Alapítvány műsora.